Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, úgy, amint szól hozzánk, ahogy írva található Máté evangéliuma 26. fejezetében, az első 16 versben.
Amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt tanítványaihoz. Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a Páska ünnepe, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítessék. Ekkor összegyűltek a főpapok és a nép vénei Kajafás főpap palotájában, és elhasztározták, hogy Jézust csellel elfogják és megölik. De ezt mondták, ne az ünnepen, nehogy zavargás legyen a nép között. Amikor pedig Jézus Betániában, a leprás Simon házában volt, odament hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága olaj volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták, mire való ez a pazarlás, hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és odaadni a szegényeknek. Amikor ezt Jézus észrevette, megkérdezte tőlük, miért bántjátok ezt az asszonyt, hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt az olajat testemre öntötte, a temetésemre készített elő. Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt. Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok pedig 30 ezüstöt fizettek neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. Isten áldása legyen rajtunk és az ő igéjén, hogy az jó földbe hullhasson, és Isten munkájának engedve gazdagon termő életünk legyen. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mindenható és irgalmas Istenünk, édesatyánk a Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy hordozod életünket, és napról napra erősíted a velünk kötött szövetségedet. Uram, megvalljuk, hogy ma is szükségünk van a szavadra. Mennyire becsapható a szívünk, mennyi mindenen járnak a gondolataink. Köszönjük, Uram, hogy tanítványaidhoz mindig volt szavad, és van, lesz most hozzánk is. Olyan jó olvasni, hallani, hogy a bűnbocsánatnak ilyen kézzel fogható jelei vannak, hogy így szeret valaki téged. Kérünk, Uram, bocsásd meg nekünk is sok vétkünket, amit cselekedettel, szóval vagy mulasztással elkövettünk. És köszönjük, Úr Jézus, hogy a téged szeretőket, a szeretetedről bizonságtevőket te magad oltalmazod. Mennyei édesatyánk, megvalljuk, hogy tiéd az ország és a dicsőség mellett a hatalom is. És a te kezedben van minden eszköz arra, hogy értelmes irányba haladjon az életünk. Hálát adunk azért a munkádért, amit eddig bennünk végeztél. Kérünk gyülekezetünk betegeiért, szenvedőiért, munkásaiért. Most is rád figyelő, halló fület, értelmes szívet kérünk tőled. Gyógyíts, indíts, adj helyes indítatást, motivációt nekünk, hitvalló bizalmat benned, hogy soha meg ne tagadjunk. Kérünk, áld meg szolgáló lelkészünk életét, szívét és száját, most is élő és ható igével, mi pedig hadd tudjunk figyelni a szavadra. Istenünk, ezeket mind a Krisztus Jézusért kérjük tőled, aki értünk feszítetett meg azon a Páska ünnepen, és harmadnapra fel is támadt. Ámen.
A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Isten igéjének hallgatására készülve a 470. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Így kezdődik a harmadik vers, Úr Jézus, nézz le rám! Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott evangéliumi szakaszban, közelebbről Máté evangéliuma 26. fejezetében, a 8. versben. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak és ezt mondták, mire való ez a pazarlás? Kedves testvérem, mielőtt hozzákezdenék, csak a gyülekezeti teremben levőkhöz szólok, hogy az is Isten tiszteleti hely, és akik ott vannak, próbáljanak úgy ott lenni, hogy ugyanolyan Isten tisztelet zajlik ott is, mint itt is. Mi emberek nagyon különbözőek vagyunk. Vannak, akik igen-igen tudnak spórolni, és így élik az életüket. Bocsánat, de ez a példa jutott eszembe, hogy van, aki még a vécepapírt is beosztja, és nem vásárol többet annál, mint amire feltétlenül szüksége van. Amikor pénzt kell kiadni, akkor úgy adja ki a kezéből, mintha a fogát húznák, és nagyon vigyáznak rá, hogy minél több maradjon. A háborút átéltek, tudják, hogy mit jelent az, hogy nem tékozolni, hanem a keveset is bölcsen beosztani. Míg vannak olyan emberek, akik szórják, különösebb elgondolás nélkül, akár milliókat is szét tudnak szórni, és élnek a mának belőle. Nem számít, nincs mérték, igazából nem ez az érték, vagy nincs érték. Tulajdonképpen annak alapján használjuk mi a pénzünket, hogy mi számunkra az érték. És itt azt látjuk a történetből, hogy ki az érték. Nem azt, hogy mi az érték, hanem hogy ki az érték. És ez mindig fontosabb kérdés az előzőnél. A Szentírás összességében arról beszél nekünk, hogy a mi Istenünk nagyon bőkezű Isten. Már a teremtésben is megfigyelhető ez, hogy milyen bőkezű szépséggel teremtette meg ezt a mindenséget. Elég szétnéznünk magunk körül, volt utalás erre a keresztelői igehirdetésben, hogy az Isten milyen gyönyörűen teremtett meg bennünket, és igen, van miben gyönyörködnünk. Ha csak körbenézünk is, hogy ezerféle, sőt nem is ezerféle, hanem számtalan, megszámlálhatatlan színárnyalat, gyönyörű formájú virágok, állatok, alakzatok, még ott is, ahova az emberi szem nem lát, a tenger mélyén vagy a magas hegyekben minden hópihének csodálatos formája van, legkülönfélébb alakúak pedig, hát senki nem látja azokat. Az Isten oda is befektet, ahova nem számít nyereségre. Gondoljunk a magvető példázatára, ott is Jézus bőségéről beszél, hogy a magvető szórja a magot útfélre, kövek közé, gyomos helyre, és hát vannak némelyek csak, amik jó helyre estek, termékeny talajra, de egy normális szántóvető nem szórja így szét a vetőmagot, az Isten igen. Olyan népet választott magának, akiktől nagyon keveset kapott viszontlásul. Az egész Ószövetségen ez a gondolat vonul végig, hogy Isten mennyire szereti az ő választott népét, mi mindent megtesz értük, hány és hány csodát láttat velük, hány szolgáját küldi közéjük, hogy megtérjenek hozzá, ők pedig nem becsülik meg. Isten felhozza a napját jókra és gonoszokra egyaránt, esőt ad. Mindegyikünknek gondoskodik fenntartásunkról, és mi cserébe sokszor a hátunkat mutatjuk neki. A héten a Király utcai öreg otthonban odajött hozzám egy idős néni, a járó keretével oda tipegett nagy nehezen, hogy hát van egy kérdése. Hát ő nem érti az igét, és pont azt az igét hozta elő, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ő ezt nem érti. Ez igen-igen nagy pazarlás az Isten részéről. Ő bizony nem adná oda a gyermekét. A bűnös emberekért, hát ezt nem kellett volna megtennie az Istennek, nem volt neki más útja. Hát nem volt neki más útja, mert a szeretethez hozzátartozik ez a pazarlás, hogy nem számolgatja, hogy mennyit ér, mennyit kap vissza, érdemese megtenni, megérje, mert a valódi szeretet mindig a legdrágábbat akarja adni, megfontolás, számolás és mérlegelés nélkül. És amit mi szeretetből teszünk, azt gondolom, azt sose számolgatjuk, hogy véletlenül se adjunk többet egy forintnál, mint amennyi szükséges, hanem akkor ott az vezet, hogy a legszebbet, a legjobbat, a legtöbbet adjam, és akkor boldog a szeretet, hogyha tud mindent odaadni. És így adta értünk az Atya a legdrágábbat, az egyszülött fiát a halálba. Neki sokba került, és ő már ezt akkor eldöntötte, amikor lerakta a világ alapjait, és az Úr Jézus Krisztus is igent mondott az Atya döntésére. Isten odaadja a jót a rosszért, és ezért nem pazarlás az, ami itt történik. Jézus Krisztus a kereszt felé tart. Halála előtt vagyunk néhány nappal. Három evangélista is megemlíti így ezt a történetet, egy kicsit mind a három másként emlékszik rá. És ez a mai szakasz Máté evangélista szerint nagyon szépen keretezett rész, hiszen a kezdő igékből, a felolvasott kezdő igékből megtudhattuk azt, hogy mit döntött el a nagy tanács a főpap udvarában, hogy tanácsot tartottak, hogy Jézust csellel elfogják és megölik. A megkenetés végén pedig már látjuk Júdást, aki megkérdezi a főpapokat, mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt, és meg is egyeznek 30 ezüst pénzben egy rabszolga árában. Itt pedig középen egy asszony a poklos Simon házában, Betániában egy drága kenettel teli alabástrom szerencét tör fel, és Jézus fejére önti a tartalmát. Tehát két sötét rész között ott van a világosság az asszony cselekedetében, és mutat előre a legeslegnagyobb eseményre, ami történni fog majd a Golgotai kereszten, Jézus Krisztus megáldoztatására, értünk meghozott halálára. Az asszony drága kincsét hozza, talán nász éjszakára kapta ezt a szelencét, nász ajándékba, talán évekig gyűjtögetett vagyona van benne. Abban egyet értenek az írás magyarázók, hogy igen nagy értéket képviselt ez a kenet. Ennyi lehetett legalább egy ember évi keresetem, úgyhogy 3 milliónyi forint érték. Máté szerint nem ismerjük ennek az asszonynak a nevét. A többiek beazonosítják, Márk beazonosítja Máriával, akinek a testvérét feltámasztotta, vagy Magdalai Máriával, akit meggyógyított. De nyilvánvaló, hogy itt nem a név a lényeges, hanem amit tett, hogy megértette a lényeget, az evangélium központi üzenetét, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy ő az Isten fia, hogy ő a felkent messiás. Mert a megkenetés az egy messiás köszöntő cselekedet volt. És ezt nem értették meg se a főpapok, se a nagy tanács emberei, se az írástudók, de megértette ez az egy asszony. Tehát tulajdonképpen itt Jézus Krisztus felkenetésének vagyunk a tanúi, mint ahogyan felkenték a papokat, profétákat és királyokat. És a mi Urunk Jézus Krisztus mind a három volt egyben. És mint ahogyan Péternek sem test és vér jelentette ki a hitvallását, amit Krisztusról mondott, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, úgy az asszony sem magától jutott el eddig a felismerésig, a Szentlélek munkálkodott benne és érlelte meg ezt a tettét. Ez az asszony nem magát akarja itt mutogatni, hogy csodálják a tettéért, hogy lám mennyit beáldozott, bár Jézus itt megjegyzi, hogy amíg az evangélium hirdettetik a világon, azt is elbeszélik, amit ez az asszony tett. Tehát ez az asszony egyértelműen Jézusra akar mutatni, őt akarja imádni, neki hódolni a kenet tékozlásával. Ez az asszony megértette, hogy Krisztusnak miért kellett szenvednie, hogy ezt nem lehet kikerülni, hogy Jézus életét áldozza fel a kereszten, a teste megtöretik, mint ahogyan megtöretett ott az alabástrom szelence is, hogy a tartalom kifolyhasson Jézus fejére. Nem lehet visszacsinálni, de számunkra ez a szabadulás, ez az élet. Jézus elfogadja itt a hódolatot. Nem kérte sohasem. A virágvasárnapi bevonulásánál sem ő utasította a tömeget, hogy hogyan fogadják. Ő a szamarat választotta ott is, az alázatnak az útját, majd a keresztet, és tudjuk, hogy a temetésekor septében lesz, hogy behelyezik egy sírba, és nem lesz idő arra már, hogy őt megkenjék, sietnek. Itt az asszony megteszi, ami később elmaradt. És azt gondolom, hogy mi is egyet tehetünk, hogy őt választjuk királyunknak, és elébe adjuk az egész életünket, és neki ajánljuk fel magunkat, meg szeretetünket, meg mindenestül, ahogy vagyunk, mint ahogyan tulajdonképpen ez az asszony ezt éli meg, és kifejezi a szeretetét azzal, hogy feltöri azt a drága olajos szelencét, tehát Jézusnak adja. A főpapoknak, meg Júdásnak Jézus 30 ezüst pénzt ért, az asszony pedig a féltve őrzött kincsét adja oda, tehát ez a párhuzam is olyan szépen kijön Máté szerkesztésében, és amit mi az Istennek adunk, az soha nem pazarlás, hiszen mindent tőle kaptunk, és hogyha ő előtte nem adott nekünk, akkor semmink nincs, még életünk sem. Tehát ez az asszony így fejezi ki, hogy számára Jézus az érték, többet jelent, mint az értékes szelence. Számunkra ki az érték, mi az érték. Igen, igen, nagy baj, hogyha csupán tárgyak és a vagyon, hiszen azok egyszer elporladnak, semmivé lesznek, még a legnagyobb kincsek is egyszer. Az asszony itt érzékeli az alkalmas időt. Az idővel talán az a legnagyobb bajunk, hogy múlik és nem tudjuk visszahozni. Bár ha belegondolunk, akkor nagyon is jól van ez így, hiszen Isten teremtette az időt ilyennek. Viszont mi magunktól nem vagyunk bölcsek, hogy jól tudjunk vele gazdálkodni. Nem vesszük komolyan azt sokszor, hogy véges, és nincs a kezünkben. És vannak pillanatok, amik soha nem térnek vissza. Jézus itt még ott van a tanítványokkal együtt, de néhány nap múlva már nem lesz ott, mert meghal, majd feltámadása után visszamegy az atyához. Azaz asszony akkor ott megtette, amit akkor ott megtehetett, és többet már nem. Olyan jó lenne nekünk is mindig bölcsnek lenni ehhez, felismerni mindig az adott pillanatnak a jelentőségét, amik adatnak. Sok ember van ott Jézus körül, de csak ez az asszony ismeri fel a pillanatnak a jelentőségét. Bárcsak felismernénk, hogy Istentől mire kaptuk ezt a mai napot is. A kérdést, hogy mire való ez a pazarlás, Máté evangéliuma szerint a tanítványok teszik fel. Márk szerint némelyek a vendégek közül, János szerint maga Júdás, hogy miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem adták a szegényeknek. Hát Máté szerint pont azok a tanítványok kérdezik, akik pedig hallották Jézus bizonságtételét közelgő haláláról, mert hogy Jézus már háromszor is beszélt nekik erről, és itt nem jut eszükbe, és nem gondolják komolyan, hogy közel van az az idő. Olyan jól meg tudják mondani az asszonynak, hogy mit kellene tennie pénzével, olyan jellemző ez is ránk, bűnös emberekre, hogy olyan jól meg tudjuk mondani egymásnak, hogy mit kellene tenni, vagy hogyan kéne cselekedni, vagy hogyan kéne akár beosztani is, csak éppen magunknak nem tudjuk megmondani. Megvan a véleményünk mindenről és mindenkiről, és olyan gyakran hangoztatjuk is, de sokszor nem kellene azonnal reagálni. Mentegethetnénk itt a tanítványokat, hogy tulajdonképpen hát csak a jó szándék vezette őket, a szegények érdeke, de ne tegyük, mert ez csak félrevezethet. És a jó szándék az nem biztos, hogy a legjobb szándék, az Isten szerint való szándék, mert lehet, hogy nagyon emberi és alulról vezérelt, és arra való, hogy elszalasszuk az elkészített lehetőséget. A tanítványok is így mondják Jézusnak, hogy mentsen, Uram Isten, nem eshetik meg ezt te veled, csak a kereszt nem, csak a halál nem, és annyi mindent reméltek, hogy majd Jézus helyreállítja az országot, meg elkergeti a rómaiakat. Jézus azonban nem szociális segítő, és nem csodadoktor, és nem szabadságharcos, hanem ő a megígért messiás, a szabadító, aki az életünknek is a szabadítója. És itt a tanítványoknak sokkal jobb lenne elhallgatni, csendbe lenni, és nekünk is jobb lenne elhallgatni, és csendbe lenni, és figyelni arra, hogy minek van itt a rendelt ideje, nehogy azt elszalasszuk. Amikor még megmondhatjuk valakinek, hogy szeretlek és nagyra becsüllek, amikor megköszönhetjük az ajándékokat, amikor adhatunk, és nem feltétlenül anyagiakat, egy simogatást, egy kedves gesztust, amiben kifejezhetjük a szeretetünket Isten felé is, és az emberek felé is. Mert nem biztos, hogy holnap már adatik lehetőségünk. Mert a gyermekeink nagyon hamar felnőnek, és már nem fogják úgy igényelni a jelenlétünket, már nem velünk akarnak játszani, és lehet, hogy elhúzódnak már a tinik legalábbis ilyenek, hogyha meg akarjuk őket simogatni, és a szüleink is megöregszenek, és nem fogják hallani, amikor beszélünk hozzájuk. Tehát van, amikor éppen a pazarlásnak van itt az ideje, a szeretet pazarlásának, az Isten szerinti pazarlásnak. Bárcsak felismernénk mi az alkalmas időket, az elkészített lehetőségeket, az elkészített időt legfőképpen a megtérésre, az Istennek való odaszánásra, tudnánk élni vele, hogy Istennek adjuk át magunkat, mennyit érő nekünk, a legdrágábbat kellene adnunk, hiszen ha valakit szeretünk, akkor ott nincsenek határok, miért húzzunk akkor határokat éppen az Isten felé, miért nem adjuk neki a teljes életünket, hiszen ő az életét adta értünk, és nem mondjuk erre, hogy túlzás, hogy szeretteinknek mit adunk magunkból, merjük ott is az egészet adni, és a jót adni, legfőképpen azt, hogy az életünk urára, Jézus Krisztusra mutatunk. Amen. Isten igéire válaszként a 274. dicséretünknek énekeljük az első versét. Köszönjük azt, Úrunk Istenünk, hogy a Te különös szeretetedről beszélt ez a szakasz is. Arról, hogy az Úr Jézus Krisztus megy a keresztre, hogy feláldozza magát értünk, hogy nekünk életet szerezzen, hogy a bűneinkre legyen bocsánat, hogy készítessék út az Atyához, az örökkévaló örökségbe. Köszönjük, Úrunk, hogy bőkezű vagy szeretetedben, hogy Te jársz utánunk, hogy Te munkálkodsz a szívünkbe, hogy egyáltalán tudjunk rád figyelni és Téged elfogadni. Köszönjük drága ajándékaidat, köszönjük a gondviselésnek is a csodáját, hogy tartod az életünket, és köszönjük szereteted számtalan jelét, amivel körülveszel bennünket, a meghallgatott imádságokat, a teremtett mindenséget. Urunk Istenünk, hadd tudjunk mi ebből visszaadni valamicskét neked, de legfőképpen az életünket, az erőnket. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ne alkudozzunk, amikor te valamire rámutatsz, ha valamit kérsz tőlünk. Bocsáss meg, amikor sokszor mi is pazarlásnak gondoljuk, amit átadunk, és ezért megtartjuk magunknak, és nem merünk szolgálni, és nem merünk téged követni teljes szívből. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor szeretteinknek se a legjobbat adjuk, amire valóban szükségük van. Könyörülj rajtunk, hogy fel tudjuk ismerni a rendelt időket, rendelt időt a szolgálatra, rendelt időt a te imádásodra, rendelt időt arra, hogy szeressük hozzátartozóinkat, és legfőképpen téged, hogy benned gyönyörködjünk. Urunk Istenünk, eléd viszük gyülekezetünknek a gyászolóit, akik szomorkodnak, akik sírnak, Urunk, te töröld le könnyeiket, és emeld fel tekintetüket az örökkévaló felé, örökkévaló országot felé, ahol helyet készítettél nekünk, és ahova vársz bennünket. Köszönjük az elmúlt két táborainak áldásait, hogy velük voltál a testvéreknek, hogy szóltál, hogy erősítetted a hitüket. Urunk, így visszük eléd a következő hetet is, hogy ott is te légy velünk, te légy az, aki terelgeted a kicsiket magad felé, kegyelmes szeretetedből. Urunk Istenünk, áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassa meg a hirdetéseket.